Azt mondják, hogy a hallás károsodás csak a nagyszüleinket érintheti, és ez már tévhit, mert hogy a statisztikákból egyértelműen kirajzolódik, hogy egyre több fiatalt érint a halláscsökkenés. Egyre fiatalabb korosztályt kell kiszolgálniuk az audiológiai rendelőknek. És hogy ennek mi az oka ennek a jelenségnek? A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ennek próbált utána járni egy szakértői csoporttal, mert hogy a lakosságot évről évre egyre magasabb környezeti zajterhelés érinti, ami egészségkárosító hatású, és egyre több fiatal szenved attól, hogy hallás problémája van, sőt, egyre több gyermek kerül ki, úgyhogy siket, már például az első osztályból.
Ez igaz, hogy a gyermekeket is egyre intenzívebben érintheti a halláscsökkenés veszélye. De a mondat eleje is igaz, hogy a nagyszülők halláskárosodása fokozódik, hiszen gondoljuk meg, hogy ezek a mai gyermekek, akik már most halláskárosodottak, azok egyszer nagyszülők lesznek, és ők még rosszabbul fognak hallani. Ez nagy öröm a hallókészülékeket gyártó iparnak, mert egyre több hallókészüléket fognak tudni eladni, és egyre drágábban is talán.
Jó néhány évvel ezelőtt létrejött egy szakértői csoport, méghozzá vezető szakemberek bevonásával annak érdekében, hogy egy széleskörű kutató és felmérő munkába kezdjenek, amellyel alátámasztható annak a szükségessége, hogy megfelelő szabályozással korlátozni kell a gyermekeket érő zajterhelést, ugye védve a felnövekvő generáció hallását. Ebben a szakértői csoportban ön is benne volt, sőt, ha jól tudom, akkor ön volt ennek igazából a kezdeményezője.
Ez így igaz. A nagyon hangos zenét, illetve egyáltalán a hangos zajt soha nem szerettem. Már zenész koromban, amikor aktívan zenéltem együttesemmel együtt, már akkor is sokat vitáztunk a technikusunkkal, hogy túl hangos, és észrevettük a technikusok egyik tipikus tulajdonságát, azt, hogy hogyan korrigálnak, hogyan alakítják egy zenekarnak az összhangképét. Általában úgy, hogy fölfelé tekerik az egyes hangszerek hangerejét. Tehát mi viccesen azt mondtuk, hogy nem ismerik a balra a lefelé tekerést, vagy a lehúzását a hangerőnek, mindig csak fölfelé korrigálnak. És ez átment a gyakorlatba, nagyon gyakran hallottam az évtizedek során, hogy túl zajosak, túl hangosak a jó zenekarok is. Tehát vannak nagyszerű zenei produkciók, amik azáltal kevéssé élvezhetők, hogy túl hangosak. És ezt a zenészek a színpadon már nem veszik észre, hát egyrészt ők nem ugyanazt hallják, mint a nézők lenn, másrészt a zenészek sajnos kezdenek rosszul hallani, ami nem csoda, mert hiszen iszonyú zajban ülnek fönt a színpadon. És a technikusok is egyre rosszabbul hallanak. Na most ebből az ördögi körből ők nem tudnak kiszállni. Valószínű csak valamilyen szabályozási rendszer fog ennek véget vetni. És most lépek vissza az eredeti kérdésre, hogy hogyan alakult ez a tanulmány. Most már 10 éve nagyon elegem volt a színházi zajból, ugyanis a kisunokámmal, Rékával ültünk egy tánc előadáson, amit a nagyobbik lányunokám balett csoportja szervezett. És ezek a picin gyerekek, hát voltak akkor 6-8-10 évesek, táncoltak a színpadon aranyosan, kecsesen, és a zene úgy bömbölt, hogy elviselhetetlen volt, és a kisebbik lányunokám, a Réka sírva fakadt. Most nem csak ő fakadt sírva, én láttam más gyerekét is, egy pici gyereket a nézőtéren, akik befogták a fülüket, és vagy sírtak, vagy legalábbis eltorzult az arcuk. Ilyen jelenségről gyakran hallunk azóta is híradást. Mozikból kimennek az emberek, mert elviselhetetlen a hangerő. Most ez annak idején 10 évvel ezelőtt ez adta a lökést ahhoz, hogy úgy gondoljam, hogy valamit kell tenni ez ellen. És akkor két lehetőségem volt, amelyeket egyszerre használtam. Az egyik a Nemzetközi Gyermekmentővel való kapcsolatom, a másik pedig a Magyar Tudományos Akadémia Akusztikai Osztályközi Bizottságának voltam tagja. A Nemzetközi Gyermekmentő akkor már évtizedek óta foglalkozott a gyermekeket védő szabályokkal, sőt törvényekkel. Az Akusztikai Bizottság pedig olyan szakemberekből áll, akik számára ez a kérdés eleve adva volt, hiszen itt orvosok ülnek, akusztikusok, mérnökök, mind olyan emberek, akik valamilyen módon az akusztikával foglalkoznak. Legyen ez egy koncert akusztikája, vagy a metró és a körülötte lévő házak zajártam. Úgyhogy ezt a szerencsés összeesést használtam ki. Eddi Pétert kérdeztem, a gyermekmentő elnökét, hogy támogatna-e egy ilyen kezdeményezést, amit a Tudományos Akadémia Bizottsága, Akusztikai Bizottsága indítana el a gyermekek hallásvédelme érdekében. És Edvi Péter igent mondott, ami a számunkra aztán nagyon hasznos volt, mert Edvi Péter sokat segített a tanulmány adminisztrációjában, abban, hogy az EMMI befogadta ezt a tanulmányt, illetve támogatta, és később abban, hogy az eredmények alapján egy törvénytervezetet dolgozzunk ki. Tehát így indult el a dolog, az én sok éves és akkor nagyon aktuális zaj élményemből és azokból a lehetőségekből, amik számomra abban az időben adódtak.
Maga ez az orvosszakértői csoport, egyrészt, ha jól tudom, akkor feltárta a nemzetközi orvosi tudományos hátteret, valamint a magyarországi ide vonatkozó tudományos eredményeket, és önök tapasztalatokat gyűjtöttek. Tehát például elmentek rendezvényekre, és a rendezvények előtt és után is hallásvizsgálatot végeztek a rendezvényt hallgató gyerekeken. Milyen tapasztalatuk volt?
Kezdjük az első felénél. A nemzetközi irodalom hosszú évek óta leírja azt, hogy a gyermeki korosztályok, felnövekvő korosztályok mérhetően rosszabbul hallanak. Ezek a cikkek és a vélemények nyilvánvalóan tükrözték azt a tényt, hogy a hallásromlás csakis a szabadidős zaj következtében alakulhat ki, hiszen ezek a gyerekek még nem dolgoznak, munkahelyi zaj nem éri őket. Viszont egyre többet hallgatnak zenét, és a zenét egyre hangosabban hallgatják. Ugye ez köztudomású, mindannyian látjuk és halljuk, hogy a zenelejátszók, a személy zenelejátszók korában élünk, amikor is mindenkinek a fülében van egy dugasz, és ebből a kis hangszóróból iszonyú hangerő jön ki, amit nem csak az illető hal, hanem a mellette ülő, meg még a távolabb ülő is. Ez nagyon izgalmas hangélményt ad, olyan, mintha az ember egy koncertteremben ülne, esetleg egy popkoncerten, térhatású, és hangos, és dörömből, és hatása van az illetőre, lelki és testi hatása is van. És ezt az emberek lassan megszokják, a gyártók egyre hangosabb készülékeket árulnak. De olyat is látunk már, hogy kis akkumulátorral működő hangszórókat visznek magukkal a fiatalok, és a biciklikön, vagy az utcán, vagy ahol éppen vannak, nagyszerűen tudnak bömböltetni nagyon jó zenéket, vagy legalábbis olyan zenéket, ami nekik tetszik. Ezek az eszközök egyre olcsóbbak és egyre jobbak. Igen ám, de hogy hogyan élünk ezekkel a lehetőségekkel, abban van a hiba. Na most ez tehát a háttér, hogy a nemzetközi irodalom ezeket a dolgokat feldolgozta, pontosan leírta, hogy milyen károsodások származnak belőle, és tulajdonképpen itt meg is állhattunk volna, és azt mondhatjuk, hogy adaptáljuk ezt a magyar nyelvre, meg a magyar szabályzási környezetre, és kérjünk egy ilyen hangerő szabályzást a gyerekrendezvényekre. De akkor jött ez az ötlet, hogy hát a törvényhozó nem szeret csak külföldi példák alapján valamilyen rendeletet hozni, ezt bizonyítani kéne, hogy a magyar gyerekek füle ugyanolyan, mint a német, meg a spanyol, meg a finn gyerekek füle. Hát én az elején szkeptikus voltam, de aztán meggyőztek engem, és nem csak az irodalmat dolgoztuk föl logikusan, hanem elkezdtünk egy mérési sorozatba. Az orvosi mérést Gáborján Anita vezetésére végezte egy kis csoport különböző színhelyeken, olyan gyermekrendezvényeken, amelyek tipikusak. Itt volt táncrendezvény, itt volt koncert, volt kisebb gyerekeknek, nagyobb gyerekeknek szánt mindenféle rendezvény, és ezeken azt csinálták, hogy megmérték a gyerekek hallásának egy speciális paraméterét a zajterhelés előtt, majd utána. Megnézték, hogy a zajterhelésnek van-e közvetlen hatása a hallásra. Már most mondom, hogy igen, volt. Nem minden gyereknél, de volt sok gyerek, akinél bizony romlott a belső fül működése. A másik érdekes dolog, amit itt az a kutatócsoport végzett, az pedig az volt, hogy kérdőíveket osztottak szét a gyerekek körébe és a szülők körébe. Kíváncsiak voltak arra, hogy hogy értékelik a gyermekek és a szülők az illető rendezvénynek a hangerejét. Most ebben párhuzamosan ott volt az akusztikai csoportunk, nagyszerű akusztikusok, mérnökök részvételével, akik pedig ott mérték a rendezvény helyszínén, különböző helyeken, a közönség soraiban a hangerőt. És azután a végén az eredményeket összevetették, és megnézték, hogy milyen hangerőknél mondják a gyerekek, hogy ez bizony már egy kicsit hangos, vagy kellemetlen, és melyek azok a hangerők, amelyek nem váltottak ilyen véleményt, és ugyanígy a szülőknél. És azután táblázatba tették, és összehasonlítottuk a nemzetközi adatokkal. És így aztán kialakult egy komplett tanulmány, ahol a tudományos alapokat felvázoltuk, és a hozzátartozó aktuális méréseket. Most már csak az hiányzott, hogy ebből következtetéseket vonjunk le.
Nagyon érdekesek az eredmények, amik születtek. Egyébként pont a zaj akusztikusok felmérései és az orvosok hallásvizsgálatai alapján megkaptam azt az eredményt, ami kijött, és ugye ez alapján a zajterhelés 26 mérésből 7 esetben veszélyes mértékű, 6 esetben megfelelő, tehát azaz feltehetően nem halláskárosító, 13 esetben pedig kockázatos volt, azaz a 26 mérésből összesen 20 esetben lett volna szükség a gyermekek, illetve fiatalkorúak bizonyos mértékű a zajterheléstől és célszerűen az életkortól is függő mértékű védelmire. Ez nagy szám.
Igen, nagy szám, és ez a hétköznapokat tükrözi. Számos fényképet készítettünk annak idején ezekről a színhelyekről, és hát elborzasztó dolgokat lát az ember. Látja azt, hogy a kisgyerekek befogott füllel állnak a színpad közelében, vagy befogott füllel állnak a hangszóró közelében. Azután a kisgyerekét a vállán tartó papa a hangszóró elől nézi a színpadot, bámulja a színpadot, mert neki tetszik, a gyerek a vállán pedig befogja a fülét. Egy mamát látunk a fotókon, aki a gyerekét oda tolja a színpad elé, a hangszóró közelébe. Most ezek a szülők, ezek már ezekben az évtizedekben lettek felnőttek, és egyre inkább hozzászoktak ehhez a hangerőhöz, és azt hiszik, hogy ez normális. Tehát itt a felvilágosító munkára óriási szükség van, mert az emberek megszokták, már ezt fogyasztják most már évtized óta, és egyre inkább ilyet fogyasztanak a fiatalok, és aki ebbe születik bele, az azt hiszi, hogy ennek így kell lennie. Ugye egy fogyasztói társadalomban élünk, és minden területen igyekeznek minket elborítani a produktumok, akár károsítják az egészségünket, akár nem. ismerjük, hogy ki vagyunk téve az élelmiszeripar manipulációinak, hogy miket gyártanak és miket kapunk. És kiderül, hogy ezek a ételek nem csak a komplett készételek, amit csak meg kell melegíteni, de az egyszerű összetevők is úgy vannak kezelve, amiről kiderül, hogy ez egészségtelen. Nemrég olvastam egy ilyen tudományos összeállítást, amelyben a detergensek hatásáról van szó. Kiderül, hogy ilyen detergensek majdnem minden kész termékben vannak. Ezek valahogy az összecsapzódását gátolják meg a joghurtnak, meg egyebeknek, és kellemes homogénné teszik. És kiderül, hogy a bélbaktériumokat pusztítják el. Na, körülbelül ugyanígy, ahogy ezt ugye naívan esszük és fogyasztjuk, ugyanilyen naívan fogyasztjuk a szórakoztató ipar termékeit, az egyre hangosabb koncerteket, és az egyre veszélyesebb személy lejátszókat.
Igen, ugye nem véletlenül mondják a mai generációra azt, hogy okostelefonnal a kezükben születtek, mert hogy az okostelefon az ott van egész nap velük, arról hallgatnak zenét, néznek videót, filmet, hangos könyvet onnan hallgatnak, vagy podcastokat, és ha jól tudom, pontosan önök szakemberek mondták azt, hogy ha mondjuk 8 órán át valaki folyamatosan legalább 85 decibeles zajt hallgat, akkor az már valamiféle halláskárosodáshoz vezethet. Meddig van az a szint, ami még egészséges a fülnek?
Mi kidolgoztunk egy ilyen tabellát, és ezek az ajánlások lesznek majd mérvadóak, legalábbis reméljük, hogy ebből lesz egy rendelet. Ezek az ajánlások lesznek mérvadók a koncertekkel kapcsolatosan. Van ilyen szám például, hogy 75 decibel, ez egy kellemes hangerő, ez alatt nincs korlátozva, hogy hány éves gyerek, tehát már pici gyereket is oda lehet vinni, és bármilyen hosszú ideig hallgathatja a zenét. De 75 decibel fölött már 3 éven alul gyermek részvétele nem ajánlott. Azután 75 és 80 decibel közötti hangerő, ha 2 óránál hosszabb műsor produkálja ezt a hangerőt, akkor 3-tól 14 éves gyerekek részvétele már nem ajánlott. És így tovább, 80 decibel fölött 14 év alatti gyermekek részvétele nem ajánlott. És 95 decibel fölött már 18 év alattiak részvétele sem ajánlott. És aztán úgy lesz majd egy nagyon fontos része ennek, hogyha rendelt lesz belőle, hogy amennyiben mégis részt vesz valaki, egy szülő mégis beviszi a gyermekét egy ilyen rendezvényre, akkor az időkorláton túl van, vagy pedig hangos a rendezvény, egyéni hallásvédő eszköz használata lesz kötelező. Ez egy sarkalatos pontja a dolognak. Tehát be kell dugni a fülét megfelelő zajcsökkentő füldugóval.
Igen, nagyon jó, ha mondjuk készül egy törvénytervezet, és utána meg lesz a törvény, a betartatás a lényeg. Egyébként én a saját fiatalkoromból tudom hozni, hogy például bizonyos helyekre, bizonyos korosztály alatt nem mehettek be a fiatalok. Tehát ez nagyon jó, amit önök kidolgoztak, de ezt úgy is be lehet tartatni, ha a szülő úgy akarja bevinni a gyerekét, hogy egyébként az káros az ő és a gyermeke hallására is, hogy egyszerűen nem engedik be. Talán ezt a legkönnyebb ellenőrizni, hogy én korosztályhoz kötöm.
Erről a betartatásról ezen a konferencián tudatosan nem beszéltünk, mert a rendelet betartatásáról szóló részek nem alakultak ki, ez nem is a mi feladatunk.
Igen, igen, ez egyértelmű.
Ez ugye a hatóság feladata, hogy hogyan óhatja betartatni a rendelet előírásait.
Miért van az, hogy a felnőttek egy felelős gondolkodás jellemzi őket? Szóval mi az, amiért nem gondolnak a következményekre? Tehát miért nem veszik ezt komolyan? Tehát túl megfoghatatlan ez számukra, hogy mit okozhat a zaj hosszú távon? Mert ugye egy koncertre elmennek, azt mondják, hogy jó, hát zúg a fülem, meg tompa a hallásom, majd reggelre elmúlik, kialszom magam, és kész.
Ez így is van. Hál' Istennek sok esetben a fül képes regenerálódni, tehát ilyen rövid távon. De ezek a hallásra ártalmas zajmennyiségek, ezek kumulálódnak, összegződnek, és ha egy-egy koncert után helyre is áll a hallás, ez az évek során rontja a hallóképességet. És ezt nagyon nehéz megérteni, vagy átérezni. Hát gondoljunk vissza, mindannyian így viselkedünk sokszor, hogy na hát most az egyszer ez nem baj, vagy most na még egyszer nem baj, majd nem fogom sokszor csinálni, legyen az bármi. Legyen az az egészségtelen ételfogyasztása. Hát nem mindannyian, majdnem mindenki megteszi azt, hogy hát most kirúgok a hámból, vagy most egy kicsit több alkoholt iszom, majd legközelebb nem. De hát ilyenek vagyunk mindannyian, és hogyha nincs állami, tehát rendeleti szabályozás, akkor az emberek így viselkednek, ilyenek vagyunk.
És nagyon érdekes, mert valahol maguk a szülők hibásak ebben, és már csecsemőkortól kezdve. Mert amikor megszületik egy kisbaba, akkor valahogy a szülő automatikusan figyel arra, hogy ne legyen nagy zaj a gyerek körül normális esetben. És ugye sokan azt mondják, hogy nem kell annyira csöndbe lenni, nyugodtan tegyél, vegyél, csinálj ezt, azt, mert hogy a baba úgyse figyel rá, meg nem lesz annak semmi baja. És sokan ebbe bele se gondolnak, hogy ennek később meglehetnek a következményei. Ez tény és való, hogy mondjuk egy pici baba, amikor egy-két hónapos, akkor mondjuk simán lehet mellette porszívózni, és ugye alszik mellette. Eltelik pár hónap, akkor már másképp reagálhat például az ilyen hirtelen hangokra, mint például egy porszívó, vagy mondjuk egy Turmix gépnek az aja.
Igen, aztán már megijed.
Így van.
Az első időben még más a hallás nem is veszi észre, még a sok benyomás között, ami éri, meg nem ilyen differenciált az érzékelése, de nem tudjuk biztosan, hogy valóban nem zavarja őt a hallószervét. Ezt nem tudjuk. Például feltételezzük, hogy a koraszülöttek, amikor az inkubátorban vannak hosszú ideig, akkor bizony ez az inkubátornak a zaja rontja a hallásukat. Tehát ezek a kutatások még nem tudták felszínre hozni, hogy a pici gyermeknek milyen érzékeny a hallószerve, vagy mikor kezd olyan érzékenyé válni, mikor okoz kárt a zaj. Tehát ebben még adósak vagyunk az embereknek, ezt még nem derítettük ki.
Hogyan okoz kárt a zaj a fülünkben? Tehát hogyan kell ezt elképzelni? Mi az, amiben kárt okoz?
A belső fülünkben kis sejtecskék, az úgynevezett szőrsejtek azok, amik az akusztikai eseményekre, tehát a hangnyomásra, hangra megmozdulnak, sőt, megrövidülnek, megnyúlnak, és az ő tevékenységük alapján kerülnek a ingerek a központi idegrendszerbe. És ezek a szőrsejtecskék képesek a leghamarabb károsodni. Főleg a úgynevezett külső szőrsejtek, azután a belsők is, és ők felelősek azért, hogy megfelelően erősítsék, kiemeljék, analizálják már első lépésben a hang elegyet, és azután kerül tovább a hallópályán az agyba az ingerület. Persze a hallópálya magasabb része is képesek károsodni, de elsősorban ezek a külsők, ezek a szőrsejtek azok, amik a zajra károsodnak. És ezt mikroszkóposan már ki lehet mutatni, ma már kísérletesen ugye egereken ezt bizonyítani lehet, de az embereken is már mutattak ki ilyen károsodott belső füleket. Tehát ez az a terület, ami elsősorban károsodik.
Ez visszafordítható folyamat?
Nem. Vannak olyan állatok, olyan élőlények, akiknél a belső fül szőrsejtjei regenerálódnak, az embernél nem. És hát ezen nagyon sokan dolgoznak, szeretnék ezt kitalálni, hogy mi kell. És vannak érdekes kísérletek, és vannak kezdeti eredmények, amik arra utalnak, hogy talán egyszer majd kitaláljuk, hogy lehet a szőrsejteket megint regenerálni.
Igen, mert ez azt jelenti, hogy egyrészt, ha valakinek károsodik a hallása, akkor az nem visszafordítható, tehát lehet, hogy előbb-utóbb mondjuk hallókészülékre van ahhoz szüksége, hogy normálisan halljon. Másrészt ott van az, hogy elveszítheti teljesen a hallását, ami aztán meg végképp nem fordítható vissza.
Hát ugye a halláscsökkenés nem egy kellemes dolog, ugye az ember kizárja a társaságból, tehát szociális hátrányai vannak, de hát egészségi hátrányai is vannak. Ugye azt mondják, hogy a rosszul halló vagy a nem halló ember hamarabb lesz demens. Az ingerek, az input csökkenése, az úgy hat az agyra, hogy az agy tevékenysége is csökken ezáltal. Nem kap elég ingert, nincs mit feldolgozni. És ezért fontos egyébként, hogy az idős ember, amikor romlik a hallása, akkor ne gondolja azt, hogy na még egy kicsit, még megy ez egy darabig, ne kényeztessem el a fülemet hallókészülékkel. Ez egy teljesen hibás szemlélet. Ahogy az ember rosszul ért, azonnal meg kell méretni a hallást, és hogyha az átlagos adatok úgy értékelhetők, akkor bizony hallókészüléket kell viselni gyorsan, hamar és sokat.
Engem megdöbbentett az az adat, méghozzá a KSH adata, amely szerint a 2022-23-as tanévben 193 sikett tanuló volt Magyarországon, 1432 nagyot halló és 6662 beszédfogyatékos gyermek. Tehát legalább 8000 családban van hallássérült, vagy a beszédében akadályozott gyermek.
Hát igen, és ki tudja, hogy hány családból nem jelentik.
Így van. Nem tartják nem fontosnak, vagy nem figyelnek föl rá, igen. Hogy mondjuk miért hallgatja az a gyerek egyre hangosabban a tévét, vagy a zenét, vagy bármit.
Hát igen, így van. Én nagyon azt remélem, hogy a politikusok is fontosnak tartják, hogy védjük a gyermekeink hallási egészségét, és nem csak a hallását, hanem a hallási szokásaikat is igyekezzünk befolyásolni. Tehát ez a projekt, ez a hallásvédelem és hallásnevelés. Tehát reméljük, hogy erre fölfigyelnek, és hamarosan olyan állapotba kerül majd, hogy a parlament elé lehet vinni, és szavazásra kerülhet a sor. És persze azt reméljük, hogy ebből rendelet születik.
Igen, mert hogy nincs más fegyver a kezünkben, csak a megelőzés.
Ilyen értelemben megelőzésre kell a hangsúlyt fektetnünk, mert a másik, a hallókészülékkel való ellátás, az nagyon sokba kerül az államnak.
Még egyetlen egy dolog, és ez azért jutott eszembe, mert ugye a szakemberek folyamatosan mondják a szűrések fontosságát. Hallásszűrésre eljárnak az emberek Magyarországon?
A csecsemőknél van már hallásszűrés. Ez egy nagy dolog, hiszen veleszületett nagyothallás is létezik, és bizony a kisgyermeknek igen hamar meg kell kapni a hallókészüléket ahhoz, hogy intellektuálisan, normálisan fejlődjön. Ugye azután az iskolai felvétel idején is valamilyen módon figyelik, illetve az óvodában is figyelik a gyerekek beszédkészségét, és hogyha beszédkészségével valami baj van, akkor bizony gyanakodnak a hallásra, hát akkor elküldik a gyerekeket egy hallásvizsgálatra. Tehát nem olyan rossz a helyzet, és vannak ugye audiológiák, és vannak olyan laborok, ahol képesek a halláscsökkenést felfedezni.
De a felnőtt lakosságra ez nem jellemző, mert hogy én azt olvastam, hogy évente legalább egyszer rá kellene szánni az időt arra, hogy elmegyünk hallásvizsgálatra.
Hát nem tudom, hogy ilyen sok millió embert lehetne évente szűrni, én ezt szinte túlzásnak látom, de talán úgy, mint a rákszűrésnél, hogy 5 évente, különböző fajta rákoknál más-más az intervallum, de talán 5 évente egy bizonyos kor fölött már lehetne menni. Másrészt pedig az érzékenységüket kellene fokozni az embereknek, az arra való figyelmüket, hogyha a társaságban már nem értik megfelelően a beszédet, akkor szaladni kell és hallásmérést végeztetni. Tehát inkább a közfelfogáson kéne változtatni.